Mindazoknak, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, délutáni Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 134. Zsoltárt mindegyik versével. 134. Zsoltárt énekeljük. Úrnak szolgálj mindnyájan, áldjátok az Urat, bízat. Istenünket, énekelve a 236. dicséretet. A 236. dicséretet énekeljük. Mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség.
Thank you.
segítségünk jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, téged keresünk éneszóban, téged keresünk igét hallgatásában, és most imádságban is hozzád fordulunk, mert te vagy az, aki már akkor megkerestél minket, mikor mi még nem is tudtunk rólad. Köszönjük, hogy te mindent megelőlegeztél számunkra, hiszen fiadban mindent nekünk ajándékoztál. Urunk, mi ezért a mai napon sem tudunk más tenni, mint leborulni eléd, és a magunk módján dicsérni a te nevedet. Így köszönjük, hogy felhoztad ezt a napot is, és kérünk, Urunk, hogy légy kegyelmes hozzánk, erős és gyenge hitünket, tápláld lelkünket igéd által, mert szeretnénk megérteni és elvinni magunkkal a mai üzenetet. Ezért kérünk, légy jelen köztünk szent lelked által, ígéreted szerint, szólíts meg és formáld a mi életünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 178. dicséretet. A 178. dicséretet énekeljük, mely így kezdődik: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Istennek igéje, melyet szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok most közöttetek. Írva található a Krónikák második könyvében, a 13. fejezetben, az első 13 versben. Amíg az igét felolvasom, addig a gyülekezet foglalja el helyet. Így szól hozzánk Istenünk a mai napi ószövetségi ige szakaszunkból, a Krónikák második könyvének 13. részéből. Jeroboam király 18. évében Abijá lett Júda királya. 3 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Mikájáhú volt, a gibeai Uriel leánya. Háború tört ki Abijá és Jeroboam között. Abijá indította meg a háborút 400 000 válogatott harcosból álló haderővel. Jeroboam pedig 800 000 válogatott harcossal indult harcba ellene. Abijá kiállt a Cemáraim hegyre, amely az Efraim hegyvidékén volt, és így szólt: hallgassatok meg engem, Jeroboam és egész Izrael! Nektek tudnotok kellene, hogy az Úr, Izrael Istene, Dávidnak és fiainak adta Izrael királyságát örökre megmaradó szövetséggel. De fölkelt Jeroboám, Nebát fia, Salamonnak, Dávid fiának a szolgája, és föllázott ura ellen. Hitvány és elvetemült emberek gyűltek hozzá, és ellene szegültek Roboámnak, Salamon fiának, mivel Roboám még ifjú és látszívű volt, és nem volt elég erős velük szemben. Ti most azt gondoljátok, hogy elég erősek vagytok az Úr királyságában szemben, amely Dávid fiainak a kezében van, mert nagy tömeggel vagytok, és veletek vannak az aranyborjak, amelyeket Jeroboam csináltatott, hogy isteneitek legyenek. Elkergettétek az Úr papjait, Áron fiait és a lévitákat. Olyan papokat szereztetek magatoknak, mint más országok népei, akárki eljött egy fiatal bikával vagy 7 kossal, hogy fölavassák, papja lehetett azoknak, amik nem istenek. Mi azonban megmaradtunk Istenünk az Úr mellett, nem hagytuk el őt. A papok az Úr szolgálatában állnak,
Áron fiai és a léviták is munkában vannak. Minden reggel és minden este égő áldozatokat és jó illatú füstölőszereket füstölgetnek az Úrnak. Sorba rakják a kenyeret a tiszta asztalon, meggyújtják az aranylámba tartó mécseseit minden este, mert mi megtartjuk Istenünknek, az Úrnak szolgálatát, de ti elhagytátok őt. Bizony velünk van vezérünk az Isten, és papjai zengő trombitákkal fújnak riadót ellentek. Izrael fiai, ne harcoljatok őseitek Istene az Úr ellen, mert nem boldogultok. Amen. Kedves testvéreim, nálam sokkal jobban tudják a kedves testvérek, hogy milyen sok harc van a földi élet során. Már gyermekkorunkban is megvannak a magunk küzdelmei az iskolában, az osztálytársak között. Talán mindnyájunknak van olyan élménye az iskolából, hogy voltak olyan gyerekek, akik mindig nagyobb hangúak voltak, akikkel küzdeni kellett, és voltak olyan gyerekek is, akiknek azért is harcolniuk kellett, hogy egyszerűen egyáltalán meghallják az ő hangukat. Bizonyos helyzetekben harcoltunk egymással, és némelyek talán nem is csak a diáktársakkal, hanem a tanárokkal is megküzdöttek. A gyermekkorunkban nem csak az iskolában, hanem a családban is megvoltak a magunk küzdelmei. Kine lett volna alkalomattán néha-néha engedetlen a szüleinek, kine szállt volna szembe a szülőkkel, nagyszülőkkel, akinek volt testvére, az sokszor talán szembe kellett néznie, harcolnia kellett a testvérekkel is, a szülők szeretetéért, vagy bizonyos dolgokért, és folytathatnánk a sort, de nem csak a gyermekkorban vannak küzdelmek, hanem később is harcolunk. Fiatalon megharcoljuk a szakmaválasztás, a munkavállalás, vagy a továbbtanulás küzdelmeit, hiszen amikor egy ilyen nagy változás áll be az életünkben, az senkinek sem könnyű. Aztán jön a párválasztás, ami régebben sok mindenben más volt, mint ma, de az ember minden időben egyfajta küzdelemként, egyfajta harcként éri meg ezt is. Hiszen meg kell tanulnunk alkalmazkodni, meg kell tanulnunk elfogadni, megbocsátani egymásnak és igazán szeretni. Be kell illeszkednünk a házasság után egy másik családba, és mindez egy-egy harc az életünkben. De mindeközben mindnyájunk életében adódnak másfajta próbák is, hiszen harcolnunk kell gondjainkkal, betegségeinkkel, testi-lelki terheinkkel, bizonyos emberekkel, akik valami miatt szembe kerültek velünk. Aztán nagy küzdelem, ha elvesztünk valakit, akár a barátságát, a társaságát, a szerelmét, akár egy gyászeset alkalmával, ezek is mind-mind hatalmas harcok. Küzdünk megszokott bűneinkkel, bizonyos kísértésekkel, sokszor önmagunkkal is, és csak reménykedünk abban, hogy egyszer véget ér a harc. A felolvasott történetben egy háború kirobbanásáról van szó. Még nem látjuk a harc kimenetelét, nem tudjuk a következményeket, hadi terveket, tetteket, csupán egy képet kapunk az egymással szemben álló csapatokról, a vezetőikről és az erőviszonyokról. A mai napon a felolvasott történet, más bibliai események és saját életünk alapján gondolkodjunk el azon, hogy hogyan érdemes és hogyan nem érdemes harcolnunk. Izrael népe nemrég még egységes volt, azonban Salamon bálvány imádása miatt utódjainak szembe kellett néznie azzal a helyzettel, hogy Isten népe úgy tűnik, hogy ketté fog szakadni. Egyik oldalon Abijá, Salamon unokája uralkodik, az ő uralkodásának központja Jeruzsálem, ahol ott van a templom is. Hozzá tartoznak Júda és Benyámin leszármazottjai, illetve később majd a léviták is, akiket a másik tábor elzavart magától. Izrael többi törzse felett Jeroboám vette át a hatalmat, aki bálványokat készítetett, hogy ne kelljen a népnek jeruzsálemi templomba menni, hogyha áldozatot akar bemutatni. Ez a két tábor feszült egymásnak, és a csata előtt Abijá egy beszédet mond az ellenségnek, és ebből olvastunk most fel. Ebben a leírásban egy részletes beszámolót hallhatunk a két seregről. Az első seregben Abijá vezetésével 400 ezer válogatott harcos volt, a másikban pedig 800 ezer, ennek a duplája. Mégis a kisebb létszámú hadsereg indít támadást. Ez azért lehetséges, mert valami megkülönbözteti ezt a két tábort, hiszen míg Abijá serege az Úrral indult harcba, addig Jeroboám nem érzi ennek szükségét, hiszen elzavarta a papokat, bálványokat készítetett, és elhagyta az Urat. Míg az első táborban napról napra Istenhez könyörögnek, áldozatokat mutatnak be neki, addig a másik oldalon tagadják őt. Ez a kettősség a Szentírás számos helyén megtalálható. Hiszen ismerünk olyan bibliai történeteket, ahol az emberek szorosan kapcsolatban jártak Istennel, de olyanokat is, ahol a bűn miatt eltávolodtak tőle, és nem az ő oldalán szálltak harcba. Idézzünk fel most néhány történetet. Először is olyanokat említsünk, akik Istent követték, akik az ő útján haladtak, akik az ő seregében harcoltak. Ilyen volt például Noé, aki bár amikor építette a bárkát, mindenki bolondnak nézte, mégis szembeszállt csúfolóival, mert hitte, hogy Isten nem hazudik, hanem beteljesíti, amit ígért. És mi lett a vége? A bárkában lévőkön kívül mindenki más elpusztult, és Noé családjára volt bízva a föld újbóli benépesítése. Aztán meg kell említenünk Ábrahámot, aki Isten ígéretére elindult az ismeretlen felé, elhitte, hogy Isten képes őt nagy népvé tenni, majd amikor próbára tette a hitét az Úr, akkor is arról tett bizonyságot, hogy ő élete minden helyzetében, a legnagyobb próbák között is Istenhez akar tartozni, az ő csapatában szeretne lenni. Mert tudta, hogy mással nincs esélye, ismerte a győztest, és hitt gondviselő urában. De sorolhatnánk tovább, Isten oldalán harcolt Mózes, Józsué, Sámuel, Dávid is, folytathatnánk a sort. Azok az emberek, akik átélték az Istennel való személyes kapcsolatot, és tudták, hogy az ő oltalmában érdemes harcolni, mert nála van minden, ami szükséges a győzelemhez. Azonban természetesen olyanokról is olvashatunk a Bibliában, akik Isten ellen harcoltak. Mert az emberi bűn, a kísértés, az érdek magával rántotta őket. Ilyen volt például Káin, aki irigységből megölte testvérét, és ennek is meglett ugye a következménye. De ilyenek voltak azok az emberek, akik a Bábel tornyát építették, mert nevet akartak maguknak szerezni, ők maguk akartak Isten helyébe lépni, aztán szétszélettek, és abban maradt építményük, és nem értették többé egymást, mert az Úr összezavart a nyelvüket. Isten ellen harcolt például az egyiptomi fáraó is, aki nem akarta elengedni Izrael népét, és a nép aggódott amiatt, hogy éhen fognak halni a pusztában, sokan talán inkább maradtak volna Egyiptomban, de Mózes mégis azzal bíztatta népét, hogy az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mert a fáraó azt gondolta, hogy ő maga az Isten, és hogy nincs felette hatalom, és mégis rá kellett döbbennie, hogy Izrael Istene ellen értelmetlen harcolni. De ma is sokan azt gondoljuk, hogy lehet Isten nélkül küzdeni. Magunkban, vagy saját hatalmunk, embereink segítségével is van esélyünk a győzelemre. Sokan azt hiszik, hogy a megfelelő mennyiségű pénzzel, a nagy hatalommal, elég fegyverrel van esélyünk a győzelemre. Azt hiszik, hogy különböző bálványok imádása elég ahhoz, hogy Istent letiporják. De rá kell jönnünk, hogyha többen is van az ellenfél, ha minden emberileg úgy látszik, hogy vesztésre állunk, mégis Istennel van esélyünk, mert egyedül nála van a győzelem. Ha szembefordulunk vele, ha nem az ő oldalán állunk, akkor nincs értelme harcolni. Abijá is jól tudta ezt, ezért figyelmezteti az ellenfelét, és ezt mondja, nektek tudnatok kellene, hogy az Úr, Izrael Istene, Dávidnak és fiainak adta egész Izrael királyságát, örökre megmaradó szövetséggel. És ma is ezt mondhatjuk, kedves testvéreim, nektek tudnatok kellene, hogy mit ígér Isten a neki ellenszegülőknek, tudnatok kellene, hogy Isten azt ígérte, hogy aki vele van, az győz, mert ő minden felett áll. Nektek tudnotok kellene, mert hallgatjátok Isten igéjét, tudnunk kellene, mert megtapasztaltuk az ő ígéreteinek a beteljesülését. Tudnunk kellene, hogy csak vele, az ő oldalán van esélyünk a győzelemre. Mert az ő seregében ott vannak az ő szolgái, mindenki, aki életével, magatartásával és gondolkodásával arról tesz bizonyságot, hogy hozzá tartozik. Így voltak jelen Abijá seregében a papok és léviták, akik folyamatosan áldozatokat mutattak be Istennek, és bár emberileg ez a tábor fele annyian volt, mint a másik, mégis tudták, hogy övék lesz a győzelem, mert velük van Isten. És ezért merik olyan nagy bizonyossággal kijelenteni, Izrael fiai, ne harcoljatok őseitek Istene az Úr ellen, mert nem boldogultok. És ez az, amiről az egész Szentírásban olvashatunk, hogy aki Isten oldalán harcol, az bővelkedik, annak áldás kíséri az életét, aki azonban szembefordul vele, az nem boldogul. És ez lesz ennek a mai felolvasott háborúnak is a kimenetele, mert bár tovább olvassuk a történetet, láthatjuk, hogy Jeroboám csapatai annak ellenére, hogy lesben álltak, és teljesen körülfogták a másik tábort, Abijá hadseregét, de mégis mivel az Úr ellen harcoltak, nem volt esélyük, és nagy vereséget szenvedtek. Kedves testvéreim, ezt érthetjük meg ebből a mai ószövetségi ige szakaszból. Ezt kell, hogy elérje a szívünket, ne harcoljatok őseitek Istene az Úr ellen, mert nem boldogultok. Nélküle ma sem boldogulunk. Nem boldogulunk nélküle életünk egyik szakaszában sem. Nem boldogulunk fiatalon, idősen. Nélküle nem boldogulunk a családban, a magányban. Nélküle nincs esélye győzelemre, gazdagságban és a szegénységben, egészségben és betegségben, örömök vagy nyomorúságok közepette is, boldogságban vagy gyászban. Isten nélkül nem boldogulhat az ember. Ne harcoljunk ellene, mert nem boldogulunk, hanem harcoljunk vele, álljunk be az ő csapatába, mert ő Jézus Krisztus által mindnyájunkat gyermekeivé fogadott, és ott szeretne látni bennünket az ő oldalán. Küzdjünk vele életünk minden helyzetében, mert ő küzdött értünk a kereszten, meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt, hogy örök életünk legyen. Ha az ő seregében állunk, akkor nincs az az ellenfél, nincs az a gond, nincs az a nehézség, fájdalom, amelyet le ne tudnánk győzni, mert nála van mindenre a megoldás, nála van az erő, a vigasz, a a békességes tűrés és a megelégedettség. Kedves testvéreim, ne harcoljunk az Úr ellen, mert nem boldogulunk, hanem harcoljunk teljes odaszállással az ő seregében, életünk minden idejében és minden helyzetében, és akkor az ő oldalán mi is már ebben a világban is győztesek lehetünk. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, köszönjük, hogy te a gyermekeiddé fogadtál bennünket, és így mi is a győztes csapatban lehetünk. Hálás a szívünk, mert nincs más hatalom, nincs más erő, nincs semmi más, ami nagyobb és hatalmasabb lenne, mint te, nincs semmi, ami le tudna téged győzni. De Urunk, te látod a mi gyarló gondolkodásunkat, látod, hogy oly sokszor megfeledkezünk a te hatalmadról, a magunk bálványait követjük, a bűn rabságában élünk és rossz oldalon állunk. Kérünk, te vezess minket közel magadhoz, segíts, hogy felismerjük a te hatalmadat, és életünk minden helyzetében felismerjük, hogy a te akaratod számunkra a legjobb. Így kérünk, te adj békességes tűrést azoknak, akik szenvednek fizikai vagy lelki terhektől, gyász fájdalmától, adj vigasztalást és benned való bizadalmat nekünk. Kérünk, te készíts fel bennünket életünk harcaira, bármi legyen is az, emlékeztess minket minden időben arra, hogy te minden felett Úr vagy. Köszönjük, hogy mi is részesülhetünk a te országodban, és kérünk, tégy bennünket alkalmassá erre már itt földi életünkben is. Urunk, te légy nemzetünkkel, egyházunkkal, áld meg ezt a gyülekezetet, családjainkat, szeretteinket, és te légy személyes gondviselőnk is. Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és áldás vételre készülve a 471. dicséretet énekeljük. A 471. dicséretet énekeljük, mely így kezdődik. Fel, barátim, drága Jézus, szászfaja alatt. mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.
Amen.